tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
Na most kérem szépen, egész komoly hatása volt, hogy azt a tőzsdei összefoglalóban is elmondtuk az olajra, olajárakra, gázárakra, a tegnapi brüsszeli javaslatcsomag, ugye az majd valahogy talán most pénteken kerül a végső elfogadásra, elég gyors a tempó, de ez még mindig javaslat egyelőre, hogy ahogy kezelni Brüsszel az energiaválságot. Ezt Lenyhard Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével fogjuk megnézni, hogy mi az irány. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is.
Na, hogy is van a menet? Ugye pénteken került talán az energetikai miniszterek tanácsa elé, vagy hogy van ez a, hogy lesz ebből valami?
Igen, a cseh soros elnökség péntekre 9-ére hívott össze egy rendkívüli miniszteri tanácskozást, energiaügyi miniszterek a különböző tagállamokból, és hát ugye a bizottságnak van javaslattevő szerepe az Európai Bizottságnak, és ezért állt a kamerák elé Ursula von der Leyen tegnap déli órákban. Bár ezért ez egy kicsit meglepő volt, mert hamarabb jelentette be ezt az 5 pontból álló javaslatot, mint hogy egyébként a tagállami nagyköveteknek az ebédjén ezt elmondta volna. Tehát ez egy kicsit felborította a menetrendet. Nyilván itt a narratívának a meghatározása és egyéb diplomáciai nyomásgyakorlás és számos egyéb szempont is felmerülhetett, hogy ez miért így alakult. Egyszerre egyébként 3 fontos egyeztetés is zajlott Brüsszelben pont ugyanerről a témáról, tehát egy kicsit kaotikusra sikerült a nap, de hát ugye ez annyira nem meglepő, mert ugye egyrészt rendkívüli jelentőségű a téma, másrészt ugye azért nagyon sok érdek feszül egyszerre egymásnak, és ebben valahogy valamiféle rendet kellene tudni vágni, és hát ugye az egekben lévő energiaárak azért nagyon súlyos gazdasági következményekkel járhatnak, tehát itt viszont rendkívüli és gyors beavatkozásra lenne szükség.
És hogy látod, Attila, hogy, tehát, hogy mondjam, kellő súllyal és erővel próbálnak az ellen dolgozni, hogy leálljon a teljes európai ipar, vagy itt még mindig megy a mismásolás?
Nagyon nehéz a kérdés, mert ugye egyszerre kellene nagyon gyorsan az árakat valahogy észszerű magasságok irányába terelni, tehát jelentősen.
Vagy mélységek irányába.
Mélységek, igen, így értem, hogy gyakorlatilag leszorítani nagyon jelentősen. De közben ugye ez egy nagyon komplex téma, és ugye azt azért a nagy kapkodásban el kellene tudni kerülni, hogy a beavatkozásnak olyan tovagyűrűző negatív hatásai legyenek, amit nem szándékoltak, vagy esetleg pont azt tesz tönkre olyan egyéb célokat, akár a megújuló energia terjedésével kapcsolatos célokat, klímaváltozási elleni küzdelem, stb. Amely tehát igazából végül is összességében csak visszaütne. Mm. És ugye azért itt a határon átnyúló együttműködések szintén bonyolítják a kérdést, hogy most egy adott erőmű, amelynek adott esetben a profitját, az árbevételét akarnák korlátozni, annak ugye azért a tulajdonosi háttere az nem mindig ugyanabban az országban van, csak ahol éppen maga az üzem működik. Tehát itt azért a profit elvonás vagy korlátozás az azért rögtön egyszerre több ország tulajdonosi csoportját érinti, tehát ezek irdatlan bonyolult témák.
Nézzük meg a konkrét javaslatokat, mert ez már az egyik, ugye, amit most említesz, ez az extra profit elvonás.
Igen, tehát ugye itt ennek a javaslat, 5 javaslatot jelentett be az Európai Bizottság elnöke, ebből egyelőre a jelen tudásunk szerint nagyjából 2 az, aminek esélye van, hogy azért mind a 27 tagállamnak a szavazatát megkapja. Bár az is kérdés, hogy kell-e 27 tagállam, mert ha rendkívüli, tehát ilyen emergency jellegű beavatkozási procedúra szerint fogadják el, akkor elég a minősített többség. Tehát akkor például hiába vétózna adott esetben Magyarország a gázár plafon kapcsán, ami ugye az 5. javaslata a bizottsági elnöknek, illetve még néhányan jelezték, hogy ezt nem támogatnák, tehát adott esetben őket le lehetne szavazni.
De ezt hogyan ugye kell elképzelni? Ez igen, milyen eszköze van az Európai Uniónak kijelölni?
Mert a Putyin elnököt nagyon kiborította, hogy a Vlagyivosztokban egy gazdasági fórumon jelentette ki, hogy hát azért szerződésekbe így belenyúlkálni egyoldalúan az nem fog menni, mert akkor egész egyszerűen nem szállítanak. Ugye aztán ez egy másik dolog, hogy mennyire tudnak nem szállítani, vagy egyáltalán hogy lesz ez. De ezt hogy kell elképzelni? Ezt a,
hát hogyan tudja diktálni az Európai Unió
a vevő
a vevő az árat?
Gyakorlatilag azon keresztül, amit az előbb említettetek, hogy azért ezeknek a gázmezőknek, amik több évtizeden működnek, azért nem igazán lehetséges a fizikailag a nullára folytás. És ugye az orosz export ugye több évtizede az Európai Unió irányába van kiépítve vezetékes hálózatokon keresztül, és a távol-kelet, illetve Dél-Kelet-Ázsia irányába nem, illetve csak nagyon korlátos az a vezetékkapacitás, például az orosz-kínai vezetékkapacitás, ahhoz képest, mint amit az Európai Unióba adtak el az elmúlt években, évtizedekben.
De nagyon erősen visszafogni a kitermelést, vagy a szállítást azért lehet annyira, hogy az fájjon?
Lehet, igen. Hát nyilván ugye ennek van egy környezetvédelmi következmény, ugye ez az elfáklyázás kérdésköre, hogy az a gázmennyiség, ami feljön a föld alól, és ugye nem akarják eladni az oroszok, vagy nem fogják eladni, az a valamit kezdeni.
Ez már a finneknek nem szállított gáznál, ugye az a...
Finn határnál látható
volt. Igen, ott működik.
Igen, tehát hatalmas lángalég, ugye, az, amit nem adnak, nem táplálnak be az északi áramlat egybe ott a portugáliai kompresszorállomáson. Igen, tehát, hogy ezek a következmények azért felmerülnek. Tehát összességében az EU-s vezetőknek ott van a fejében az, hogy az oroszoknak is érdeke, hogy valamennyi gázt eladjanak. Na most ugye az oroszoknak meg az az érdeke, hogy azt a valamennyi gázcsillagászati összegen adják Persze. el, hiszen ez gyakorlatilag az elmúlt hetekben számos alkalommal nyilatkozták is, hogy tovább fognak felfelé menni az ára. Így tehát gyakorlatilag ők bőven a pénzüknél lennének, mondjuk ötöd annyi gázt adnak el 15-szörös áron, akkor nyilvánvaló egyszerű matematika, hogy bőven pénzüknél vannak, és ugye ez az, amit nem szeretnék, hogy az EU korlátozza számukra, hogy a pénztárcájuk ugye felső korláttal rendelkezzen a gáz export terén. Tehát gyakorlatilag erre üzeni Vladimir Putyin azt, hogy hát akkor gyerekek nem szállítunk, de ugye ennek azért műszakilag lehetnek Igen. akadályai, és erre bazíroz az EU, hogy azért itt valamiféle engedményt mégiscsak az oroszok kénytelenek majd szenvedni, hiszen azért az, hogy nulla a gáz exportja az oroszoknak az EU felé, az azt jelenti, hogy nulla a bevételük is.
Tehát, és mi van azzal, amit az oroszok kommunikálnak a világ felé, hogy köszönjük szépen, ők baromi jól el vannak azzal, hogy ezeken a szinteken vannak az árak, mert hogy rekordbevételeket csinálnak a cégeik. Ebben mennyi a propaganda? Lehet ebben propaganda, nem, valóság nem, ez?
Ez a matek, a magasabb áron alacsonyabb volumen.
Értem, csak hogy ugye a dezinformáció Aha. az minden oldalon megy. Hogyha a dezinformációnak az egyik fele az, hogy adott esetben az oroszok kvázi felnagyítják Aha. a saját Aha. előnyeiket, azért, hogy mi jobban féljünk.
Azt érezd, hogy te Brüsszel csinálhatsz akármit, mi nagyon jól vagyunk.
Hogy ezt mennyire tudjuk ellenőrizni ezt a dolgot?
Hát ugye, hogyha csak a Gazpromnak a múlt héten közzétett negyedéves gyors jelentését látjuk, ugye azért részvényesi érdekvédelem miatt azért ott a megfelelő adatokat kell közzétenni, azért ott látjuk, hogy irdatlan nagy profit keletkezik olaj és gáz vonatkozásában, de nyilván ugye elsődlegesen ők gázban utaznak. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen hivatalos bevételi jelentéseket azért azt el kell hinni, de azt viszont erősen, hogy is mondjam, fenntartásokkal érdemes elhinni, hogy az orosz gazdaságnak az a pályája, ami halad, hogy ez valóban olyan fényese, mint ahogy például az orosz elnök tegnap ezen a Vlagyivosztoki fórumon azért előadta, hiszen ugye kiszivárgott egy néhány nappal előtte egy olyan az orosz felső vezetésnek készített és több orosz vezető által megerősített hitelességű anyag, ami három forgatókönyv mentén vázolta az orosz gazdaság következő 10 éves pályáját, és hát azért ott gyakorlatilag a legoptimistább verzió is azt hangsúlyozza, hogy majd 2024-re talán eléri az orosz gazdaság mérete azt, ami a háború előtt volt. A legpesszimistább pedig az, hogy gyakorlatilag egy sok éves szenvedéstörténet vár a gazdaságra, leginkább azért a nyugati országok a technológiai exportot, ami egyébként alapvető fontosságú az orosz olaj és gáz kitermelési képességeknek a fenntartására és fokozására. Tehát ez a technológiai export, ez gyakorlatilag elfolyt nagyon sok olyan orosz kezdeményezést és növekedési lehetőséget, amely viszont ugye azért fontos ennek a gazdaság számára.
Ugye a brüsszeli javaslatcsomagból említettél kettőt, amit nagy valószínűséggel biztosan elfogadnak, ugye ezek alapvetően a fogyasztás csökkentési javaslatok, gondolom én.
Nem, valószínűleg az is azért egy érdekes kérdés, hogy tehát tételesen az egyik, az első javaslat volt az elnök asszonynak, hogy a napi csúcsidőszaki fogyasztást 5%-kal kellene csökkentenie a tagállamoknak. Itt ugye ezek a napközbeni órák, amikor ugye a legtöbb áramfogyasztás zajlik, és itt ugye a kiugró fogyasztás, és a nem biztos, hogy ehhez gyorsan és kellő mértékben rugalmas áramtermelési képességek ilyenkor az egekbe tudják tolni az áramárakat, ugye például 15 percre vagy 1 órára, ugye attól függ a menetrendezés alapján, mikor mennyi áramra van szükség. De gyakorlatilag ebben kellene egy önmérséklet, akár a munkarendeknek a megszervezésében rengeteg olyan megoldási irány mutatkozik, akár az oktatásnak, a közintézmények működésének az átszervezésében, hogy ezeket a napon belüli csúcsokat tolják el, ad abszurdum szombati munkarend, szombati oktatás, stb., hogy az 5 napos munkahétből például 1 nap essen valami hétvégi napra, tehát ugye ezek a megoldások, amik ilyenkor esetleg segíthetnek, illetve az, hogy a havi áramfogyasztás az összes tagállamnak a bizottság javaslata szerint kötelezően, tehát ne csak önkéntes vállalásként, 10%-kal csökkenjen a megelőző 5 évi ugyanaz a havi átlaghoz képest. Tehát itt is azért akkor ugye csomó mindent végig kellene gondolni, hogy az áramfogyasztásban mit és hogyan tudunk lefaradni. Itt azért nagyon sok érdekkapásból ütközik, hogy akkor ez kötelező legyen, önkéntes, mint ugye ez a gáz megtakarítási tervben is ugye azért egy vitáspont volt, hogy akkor most a portugálok miért takarékoskodjanak a gázfelhasználással, azért, hogy a németeknek jobb legyen a telük. Tehát azért itt sok olyan dolog össze tud ugrani, ami azért a tagállami szolidaritási kérdéseket feszegeti. Akkor ugye, amit említettem, ez az árkorlát azoknál az áramtermelőknél, amelyeknek a költségszintje nem nagyon emelkedett az elmúlt hónapokban, viszont elképesztő mértékű profitot kasz azzal, hogy az egekbe ugrott az áramnak az ára. Tehát például egy naperőműnek, szélerőműnek, egy nukleáris erőműnek az áramtermelésére kell itt gondolni. Ugye a költségszintjük nem nagyon nőtt, az árakat pedig, hogy hát ugye be tudják zsebelni, és ugye erre a kiszivárgott infók szerint 200 euró per megawattóra lenne ez a felső korlát, miközben ugye jelenleg is 5-600-700 euró a különböző európai áramtőzsdéken az áramnak az ára. Volt ugye 1000 felett is a 2 héttel ezelőtti állapot szerint, tehát ez egy jelentős bekorlátozás lenne, de egyébként még ez a 200 euró per megawattóra is sokkal magasabb, mint mondjuk az elmúlt évekbeli hosszabb távú tendencia. Itt ebben elképzelhető, hogy van érdekazonosság minden szereplőnél, minden tagállamban, mert ez valóban egy olyan pont, amelyet elég nehéz indokolni a választók felé, hogy miért nézzenek el a politikai vezetők. Tehát ez egy ebben lehet egyesség felé haladás. Ugye az is egy javaslat, hogy úgymond szolidaritási hozzájárulást kérnének az olaj- és a gázszektortól, hát nyilván ez a becsomagolása ennek az extra profit adónak, amelyet egyébként az európai olaj- és gázpiaci szereplők, főleg amelyek ugye tőzsdén szerepelnek, tehát mondjuk negyedéves gyorsjelentési kötelezettségük van, ezt szépen látjuk. Pont tegnap este ki is ment erről egy átfogó európai anyagunk, hogy itt azért tényleg vaskos profitok keletkeznek. Ami úgy tűnik, hogy teljes tagállami támogatást élvez, ez az azonnali likviditási segítség az energiaszolgáltatóknak, közműcégeknek, hiszen ezek az elképesztően magas energiaárak, ezek azt is jelentik, hogy ahhoz, hogy egyáltalán valaki be tudjon lépni a tőzsdére és ügyletet tudjon kötni, nagyon magas a fedezeti követelménye egy-egy ilyen ügyletnek, amit mellé úgymond le kell tenni pénzügyileg, hogy egyáltalán piacra tudjon valaki lépni, és illetve, hogy a meglévő pozícióit tartani tudja, amikor naponta akár 10-20%-os mértékű elképesztő volatilitás látszik a különböző termékekben. Itt ilyenkor ezek a fedezeti követelmények is az égbe szállnak, és hát ugye azért ezek az energiaszolgáltatók is likviditásilag ezt nem bírják, vagy nehezen bírják, és itt kellene az állami támogatási szabályokat olyan szinten lazítani, hogy az államok úgymond a hónuk alá tudjanak nyúlni ezeknek a megrodgyant cégeknek, hiszen gyakorlatilag napi szinten hallunk olyan híreket, hogy egyik másik tagállamban kit hogyan kell megsegíteni likviditási vonalakkal, kimentésekkel. Tehát ez mindenképpen fontos, hiszen hogy ha ellehetetlenül az ügylet kötési képessége a szereplőknek, vagy egy részüknek, Azért látjuk azt, hogy elképesztő ugrások vannak a tőzsdei árakban, vagy eséseképpen, mert annyira darabossá, idézőjelben darabossá, illikviddé válik a kereskedés, hogy egy-egy nagyobb szereplő egy-egy megbízásával
el
tudja tolni az árakat. Igen, tehát ugye ez egy nagyon fontos beavatkozási javaslat. És hát ugye az ötödik, ez az árplafon kérdése. Ez az, ami ugye szintén egy nagy ütközőpont, és itt is ugye a tagállami adottságok. Egyrészt az orosz importarány, hogy kinek mekkora az importaránya, és mennyire fél attól, a putyini fenyegetéstől, hogyha tényleg meglépjük, akkor valóban megáll a gázszállítás, hiszen minél kevésbé van valaki rászorulva az orosz gázra, például Nyugat-Európában, amelyek LNG terminállal sokkal jobban ellátottak, annál kevésbé fél ettől a fenyegetéstől. Míg mi itt ugye a közép-kelet-európai régióban, ahol ugye 80-90%-os, még a hivatalos statisztikák szerint is a kimutatott súly az orosz import felé, természetes, hogy itt azért ez a típusú kérdés azért gyakorlatilag életbe vágó, és hát ugye főleg úgy, amit ugye Putyin elnök szintén bemondott ezen a fórumon, hogyha ez az árplafon bejön, hát akkor mint a farkas falka, majd hát megfagynak Európában. Tehát hogy nem mondom, hogy viccelt az orosz elnök ezzel a dologgal, nagyon kőkeményen megüzente azt, hogy gyakorlatilag ők ebben a stratégiában is benne vannak.
Hát nagyon nehéz helyzet, köszi szépen, hogy átnéztük ezt a javaslatcsomagot, és hát akkor majd pénteken talán okosabbak lesz egy árnyalattal. Köszi szépen, még egyszer szép
napot. Köszönöm szépen. Szia. Köszi nektek is. Sziasztok. Hello.
Reinhard Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk.